Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit, és nagy szeretettel köszöntöm közöttünk Major Zsolt, nagy tiszteletű urat, nem messziről Sajó Szentpéter bányai gyülekezetnek lelkipásztoraként érkezett hozzánk, és ma, holnap és vasárnap délután, kora este Isten igéjét ő rajta keresztül hallgatjuk. Isten áldja meg az ő szolgálatát közöttünk.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, Pál apostolnak a szavaival, aki így köszöntötte a gyülekezeteket: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön ma is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged ebben a gyülekezetben és ebben a közösségben, a te összegyűjtő szeretetedért, irgalmadért és jóságodért. Olyan nagy dolog, Urunk, hogy egy hétköznap este ennyien össze tudunk gyűlni a te házadban. Olyan jó látni azt, Urunk, hogy van vágy a szívekben a te igéd után. Hálásak vagyunk neked, atyánk, mindenkiért, aki ma eljött, akit a lélek arra indított, hogy elinduljon. Köszönjük, hogy mindenki megérkezett, aki elindult. Atyánk, nem csak egymással jöttünk találkozni, és megkérdezni, hogy vagy, mi van veled, hanem elsősorban veled akarunk találkozni, Urunk. Tőled akarunk lelki táplálékot kapni erre a mai napra, erre az estére, a holnapi napra. Így várjuk a te szent lelkedet. Add, hogy a lélek szóljon, és megérintse a szívünket. Add, hogy az íge megszólaljon közöttünk. A tiszta, hirdetett íge. Add, Urunk, hogy a szívünk nyitott legyen, az elménk figyelmes. Védj el minden olyan gondolatot, ami akadályozna abban, hogy végig rád figyeljünk. Kérjük, áld és szenteld meg egész Isten tiszteletünket. A te egyszülött fiad, az adventi király nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvéreim, nem a klasszikus adventi igével, ige szakaszokkal készültem erre a mai alkalomra. Nem egy klasszikus adventi ige szakaszt fogok olvasni, amikor a 10 szűzről szóló példázatot fogom felolvasni előttetek Máté evangéliuma 25. részéből. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott: íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyis ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Krisztusnak vannak olyan példázatai, amelyek a jelenről szólnak, az itt és mostról, a máról beszélnek, és nagyon könnyű is őket alkalmazni a mai életünkre, a mai viszonyokra. Ilyen a magvető példázata, amely mindnyájan tudjuk, arról szól, hogy ki hogyan fogadja az Isten hirdetett igéjét, de ilyen a talentumokról szóló példázat, amely arról szól, hogy ki hogyan bánik, mit kezd az Istentől kapott talentumokkal, képességekkel. Ilyen az elásott kincs példázata, és még sorolhatnánk tovább ezeket a példázatokat, amelyek a máról beszélnek. Ezek mind-mind arról beszélnek, hogy neked is nekem mi a teendőm ma. Már nem konkrétan ma, hanem a jelenkorban, keresztény emberként, mi a teendőnk. Ez a példázat viszont, nem tudom, bárki megfigyelte, nyilván aki tudja kívülről, az igen, úgy kezdődött, hogy akkor. Sokszor el szoktam mondani gyülekezetünkben, hogy a Bibliában minden szónak jelentősége van, még egy és sincs ott véletlenül. Ez a példázat sem véletlenül kezdődik így, hogy akkor. Arról az akkorról szól, amikor majd Krisztus visszajön, hogy ítéletet tartson élők és holtak fölött. Arról az akkorról, amikor mindenkinek meg kell állnia majd a bíró előtt, Isten ítélő széke előtt, és számot kell adnia mindarról, amit a testben cselekedett, így olvassuk a Korintusi levélben szó szerint. A példázat szerint a visszatérő Jézus Krisztus az egyház vőlegénye, hiszen a példázatban a vőlegény magát az Úr Jézus Krisztust akarja jelképezni, tehát az egyház vőlegénye a visszatérő, eljövendő Jézus Krisztus, és alapigénk ma ezen az Isten tiszteleten három, ha úgy tetszik, adventi tanítást tartogat a számunkra. Ezt a három rövid tanítást szeretném ma nektek átadni, mindazt, amit Isten lelke rám bízott is, amit én magam is megértettem készülés közben ebből az igerészből. Az első, hogy a vőlegényt várni kell. Várni kell nekünk is, mai keresztényeknek az Úr Jézus Krisztust. Ezért szoktuk azt mondani, hogy folyamatos adventben vagyunk, biztos elhangzott már itt ezen a helyen ez a mondat, vagy ez a gondolat, testvérek is pontosan tudják már, hogy jó, most valóban adventi időszak van, de az év többi napján is, ha úgy tetszik, advent van, hiszen várjuk az Úr Jézus Krisztust vissza, hisz megígérte, hogy eljön. Ugyanakkor, gyorsan a történet végére ugrok, de majd visszatérek, ott azt olvastuk, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk, hogy mikor fog visszatérni az Úr Jézus. Ezért, hát hallgatom én és figyelem, kétkedve, illetve hát félig meddig megmosolyogva azokat a bejelentéseket, híreszteléseket, hogy ekkor lesz a világ vége, akkor lesz a világ vége, ide fog eljönni Krisztus, oda fog eljönni Krisztus, már itt van Krisztus, nem szeretnék belemenni, különböző felekezetek, különböző szekták, miket hirdetnek, miket tanítanak ezzel kapcsolatban. Egy dolgot kell tudni, sem a napot, sem az órát senki nem tudja. Nincs az a szám misztika, nincs az a titok, amit ha valaki megfejt, akkor ezt meg tudnál mondani. Tehát várni kell úgy, hogy közben nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Hogy ma este? Vagy majd 10 év múlva? Vagy csak 1000 év múlva? Nem tudjuk, testvéreim. De vissza fog jönni, és nekünk, mindenkori keresztényeknek várni kell. Ő az első lépést már megtette felénk, ő az adventi éjszakában elindult, hogy legyőzze a bűn sötét hatalmát. Hogy mindazoknak az életét, akik sötétségben élnek, vagy ahogy a Zsoltár fogalmaz, a halál árnyékának völgyében járnak, élnek, azokat beragyogja Krisztus világossága. Ilyenkor megfigyelhetjük adventi időszakban, karácsonyhoz közeledve, hogy minden fény árban úszik. Bárhová megyünk, bármelyik településre, a legkisebb település is igyekszik a villanyosztopokra valamilyen karácsonyfadíszt, égőt kitenni, de a legtöbb otthonban, házakban, vagy az udvarokon fenyőfákat felöltöztetik, minden ragyog, minden a fényről szól. Igaz, hogy kevesen tudják már a mai emberek közül, hogy miről szól ez az ünnep, vagy az advent időszak, de ennyi megmaradt tudat alatt, hogy ez az ünnep valahogy a fénnyel van kapcsolatban. Ezért igyekszik mindenki kivilágítani a házablakát, az otthonát, az udvarát. Mert hogy valóban a fényhozó Jézus Krisztus, amikor eljött, ugye ne feledjük, hogy mi mutatta az ő születésének a helyét, egy fényes csillag. Ez sem véletlen. Tehát bárhova nézünk, bármit is olvasunk ezzel kapcsolatban, a fény, a világosság megkerülhetetlen. Erre majd mindjárt rá is fogok térni, egy kicsit bővebben. Ennek a mai igehirdetésnek az első is megjegyzendő üzenete ez, hogy elébe kell mennünk az érkező adventi királynak. Mert nem elég tétlenül várni. Nem elég, hogyha a magad helyén türelmesen ülsz és vársz, nem elég, hogyha magad nyomorúságos életével megelégedve, fásultan, esetleg megtörten várod a vőlegénynek az érkezését. Mert lásd meg, testvér, hogy Jézus már elindult feléd. Megtette az első lépést, amikor ő otthagyva a menny dicsőségét, így mondja a Biblia, megüresítve magát, szolgai formát vett föl, és így jött el erre a bűnös világra. És most azt kérdezi tőled és tőlem is, hogy hajlandó vagy-e elébe sietni az adventi királynak. Mert Krisztus ezt várja mindnyájunktól, hogy siessünk elé. No de hogyan, kérdezhetnétek? Bűnbánattal? A megöldökölt óemberünkkel, illetve a felöltött új emberünkkel, erről is többször beszél a Biblia, az örömünkkel, vagy éppen a bánatunkkal, mindenünkkel, úgy, ahogy vagyunk, mehetünk elé. Sok ember éppen azért csalódik az Istenben, mert szüntelenül, csak tétlenül várja az Úr Jézus érkezését. Várja, hogy végre történjen valami az életében, de csak nem akar. A Biblia szerint a tétlen keresztény élet az meddő, és nem talál kedvességre az Isten előtt. Sajnos gyülekezeteink tele vannak ilyen tétlen keresztényekkel. Anélkül, hogy megítélnénk bárkit is, bármelyik közösséget, bármelyik egyházat, talán nem túlzás azt kijelenteni, hogy azért tart ott egyházunk, a gyülekezeteink, ahol tart vagy tartanak, mert tétlenek a gyülekezet tagjai nagyon sok helyen. Itt tudom, hogy nem, mert egyrészt a jelenlévük mindig kivételek, ezt tudjuk, másrészt én figyelemmel kísérem a gyülekezet életét, hála is köszönhetően az internetnek, illetve a gyülekezet honlapjának. Így pontosan tudom, hogy éppen milyen esemény van a gyülekezetben. A fényképeknek köszönhetően látom is, hogy esetleg mennyien voltak, és mindig hát ha nem is nagy tömegeket, de tömegeket látok azért itt a templomban. Tehát látható, hogy ez a gyülekezet azért él, és próbálkozik mindennel annak érdekében, hogy megnyerje a miskolciakat Istennek és az ő örök országának. Tehát látszik azért az, én azt gondolom, hogyha egy gyülekezetben a gyülekezeti tagok tevékenyek és szolgálnak, és próbálkoznak és igyekeznek mindent megtenni azért, hogy abban a gyülekezetben igazi lelki élet legyen. Mert pontosan ezt várja el tőlünk az Úr Jézus, hogy ne tétlenül legyünk csak tagjai egy gyülekezetnek, hanem aktívan vegyünk részt a különböző szolgálatokban. De, mint mondottam, úgy tudom, hogy azért ez itt jól működik, nyilvánvalóan itt is, mint valószínűleg minden gyülekezetben még lenne hova tovább fejlődni, de meg kell becsülni azt is, ami már jelenleg van, és ami már működik. A második üzenete ennek az igének, hogy a vőlegényt nem csak várni kell, hanem a vőlegényt világító lámpással kell várni. Akik a vőlegényt várják, azok nem járhatnak sötétségben. A mi feladatunk, hogy Krisztus elé meggyújtott lámpással menjünk, közeledjünk, tiszta szívvel járuljunk hozzá. Számomra a történetnek ez a része ezt jelenti, vagy ezt üzente, hogy ahogyan meggyújtott lámpással várták ezek a leányok a vőlegénynek az érkezését, míg el nem aludtak, ugyanúgy kell nekünk is tiszta szívvel, világítva várni az Úr Jézus Krisztust. Itt lehetne idézni azt a részt a Bibliából, amikor arról beszél az Úr, hogy nekünk világítani kell. Mikor azt mondja, hogy a lámpás sem azért gyújtják, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy világítsék mindenkinek a szobába. Nem szabad elrejteni a fényünket, nem szabad elrejteni, és pláne nem eltitkolni vagy megtagadni a hitünket mások előtt. Példamutató élettel világítsunk abban a családban, abban a gyülekezetben, amelyben élünk, amelyhez tartozunk, ebben a városban. Hiszen Jézus maga mondta, ti vagytok a világ világossága. Önmagára is mondta ezt, én vagyok a világ világossága, de ránk is, ti vagytok a világ világossága. Mi azt szoktuk mondani, hogy adventkor Krisztus hoz világosságot. Az általános vélekedés ez, az ünneppel kapcsolatban, ő jön a maga világosságával közénk. És ez így is van. Ugyanakkor ez a példázat, amit felolvastam, most rád és rám mutat, amikor azt tanítja, hogy nekem és neked is elébe kell mennünk, és nekünk is világítanunk kell. Mert az ő útján nem járhat senki sötétségben, így mondja János 8.12. És valóban így van. Ha mi az ő útján járunk, elindultunk a keskeny úton, és igyekszünk rajta is maradni, akkor nem élhetjük ezen túl bűnben az életünket. Ez jelenti, hogy nem járhatunk sötétségben. Nem élhetünk úgy, mintha nem hallottuk volna, hogy mit jelent igei módon élni, vagy mit jelent Krisztus szerint élni az életünket. A példázat szerint ugye késik a vőlegény. Számomra ez azt üzeni, ha most le akarjuk fordítani a mi életünkre, akkor ez azt akarja jelképezni, hogy nem mindig történik minden az életünkben a saját elképzelésünk szerint, vagy a menetrendünk szerint. Nem tudom egyébként mennyire jellemző, hogy lakodalomból késik a vőlegény, inkább a mennyasszony szokott, a vőlegény kevésbé, tehát ez nem egy megszokott dolog, mégis ebben a történetben ezt olvassuk, hogy késett a vőlegény. Ez sem véletlen. Én szerintem ezt akarta nekünk ezzel a példázatnak, ezzel a részével üzenni az Úr, hogy az életünkben nem mindig akkor jön minden, amikor mi azt szeretnénk és amikor várnánk. Előfordul, hogy valami nem történik meg, amit szeretnénk, nagyon amire vágynánk. Nem mindig alakul úgy az életünk, ahogyan mi azt elképzeltük. Talán még fiatalkorban, ifjúkorban mindannyiunknak volt egy elképzelése arról, hogy milyen lesz majd az életünk. Hogyan alakul majd? Hogyan alapítunk majd családot? Hogyan leszünk majd férjek, feleségek, szülők, majd nagyszülők? Hol fogunk dolgozni? Hol fogunk élni? Van egy elképzelése a legtöbb embernek erről. Nem mindig úgy alakul az életünk, ahogy ezt mi így elterveztük. Sokszor úgy gondolkodunk, ahogyan ezek a balga szüzek egyébként, hogy elég lesz annyi olaj a lámpásba, amennyi éppen van. Hogy gondolkodtak ezek a leányok, ezek a balga szüzek, így nevezi őket a Biblia. Szövét nekem egyszer megmártom az olajban, és szüntelenül majd világítani fogok vele egész este, egész éjszaka. Úgyis, ha elfogy, úgyis jön majd a segítség. Az ember hogyan gondolkodik? Úgyis jön majd az irgalom, úgyis jön majd a kegyelem. Isten majd úgyis megbocsát. Sokan élnek vissza az Isten bűnbocsátó szeretetével, amikor így gondolkodnak. Amikor sokkal könnyebben vétkeznek, mert erre gondolnak, hogy Isten majd úgyis megbocsát. Azonban a példázat szerint az olaj utánpótlásról nem gondoskodó szüzek lámpása kialudt. És éppen akkor nem világított már, amikor a leginkább kellett volna. Testvérek, valahol nem ismerős ez a saját életünkből? Ez megint csak egy olyan része a példázatnak, amit nagyon könnyen lehet alkalmazni a mi életünkre. Hívő életünk kezdetén, ha még visszaemlékszünk rá, milyen lelkesedés volt bennünk az Isten ügye iránt, milyen lelkesedéssel indultunk a vőlegény elé, csak tessenek visszaemlékezni, ha még ez úgy megvan a gondolatainkban, lehet, hogy ez már 60 éve volt valakinek, vagy még korábban, hogy milyen tűz volt bennünk, milyen lelkesedés volt bennünk eleinte, amikor elindultunk úgy igazán a hitnek az útján. Erős, belső, tűzzel, fénylő, világossággal égtünk, legalábbis így kellett, hogy legyen kezdetben. És aztán sok mindennek a beteljesedése késett az életünkben, mint a történetben is ugye késett a vőlegény. Nem akkor is, nem úgy történt minden, ahogyan elképzeltük, ahogyan elterveztük, és belefáradtunk, sokan belefáradtak, az életbe, a hívő életbe is, a szolgálatba is, a templomba járásba is. Beleszunnyadtak a várakozásba, mint a lányok a történetben, és közben vészesen fogyott a lámpásukból az olaj. Nem töltötték meg újra, nem volt utánpótlás. Testvérem, te mivel mész Jézus elébe? Hogyan várod őt vissza? Isten fiai nem járhatnak sötétségben, szeretném még egyszer megerősíteni ezt az üzenetet. Jusson eszünkbe a hétköznapok során, amikor valami olyasmit készülünk tenni, amiről tudjuk vagy sejtjük, hogy nem helyes, és nem vet jó fényt sem ránk, sem Istenre, hogy mint Isten gyermekei nem élhetünk úgy, mint a hitetlen emberek. Nem beszélhetünk úgy, nem gondolkodhatunk úgy, nem cselekedhetünk úgy, mint az, aki nem jár templomba, nem olvas igét, nem imádkozik, és nem az Úr Jézus gyermeke. És megérkezünk üzenetünk harmadik részéhez. Nem elég a vőlegényt várni, nem elég a vőlegényt világító lámpással várni, hanem a vőlegényt ki nem húnyó világító lámpással kell várni. A történet vége ezt üzeni nekünk. A példázatunkban a bolond szüzek azt gondolták, hogy elég, hogyha egyszer merítenek az olajból, és az elég lesz, Mint ahogy mai sok szülő azt gondolja, hogy elég megkereszteltetnem a gyerekemet, és ezzel úgymond teljesítettem keresztényi kötelességemet. Vagy egy fiatal úgy gondolkodik, hogy elég lekonfirmálnom, és ezzel teljesítettem keresztényi kötelességemet, vagy amit a szüleim elvártak tőlem. Vagy valaki úgy gondolkodik, hogy elég nekem egy évben egyszer eljönnöm a templomba, karácsony szenteste, és azzal ugye el vagyok a következő 365 napban. Mert neki ennyi elég. Úgy gondolja, hogy az az egy kis élmény, amit akkor ő kap, az majd kitart az elkövetkezendő időszakban. Most testvéreim, láthatjuk a történetből is, hogy nem elég. Hogy nem szabad így gondolkodni. Sokszor azt gondoljuk, hogy egyetlen Isten élmény elégséges lesz egész életünkben. De nem elég. Lám, a balga szüzek lámpásából is kifogyott egy idő után az olaj. Mert nem gondoskodtak újról, vagy utánpótlásról. Nem gondolunk mi se arra, testvérek, hogy sok minden történhet velünk egy élet során, vagy akár egy esztendőben, vagy akár egy héten. Tehát senki nem gondolkodhat úgy, hogy elég nekem egyszer egy hónapba eljönni, az elég ahhoz, hogy én egy hónapot kihúzzak, vagy kibírjak. Elfelejti ilyenkor az ember, hogy akár csak egyetlen egy nap alatt is megfordulhat vele a világ, történhet vele olyan, amire nem volt fölkészülve. Ezért is tanácsolja azt nekünk a Biblia, hogy minden nap olvassuk az igét. Minden nap vegyük elő az Isten igéjét is, és olvassuk, és táplálkozzunk. Olyan sokszor nehéz és hosszú az embernek az élete, a várakozás, mennyi mindennel meg kell küzdenünk az életünk során, idősebb testvérek ezt pontosan tudják, már túl vannak sok mindenen az életben, sok mindent láttak, hallottak, tapasztaltak, sokkal több mindent is mondhatnának erről, hogy mennyi küzdelem az ember élete, hogy nem fenékig telj föl az élet, ahogyan gondolják esetleg a mai fiatalok, vagy a mindenkori fiatalok. Igenis, küzdelem az élet, ha, és itt jön a ha nincs utánpótlás, ha nincs újabb és újabb Krisztus élmény az életünkben, akkor keresztényként is teljesen le fogunk épülni. Hiába volt bármi a múltban, hiába indult el valaki szépen, felfelé ívelően, ha nem pótoljuk azt, ami kiesik, ami elmúlik, akkor menthetetlenül ki fog aludni bennünk is a tűz. Sajnos erre is látni példákat a gyülekezetekben. Én 15 éve vagyok a Sajószent Péter bányai gyülekezetben. A 15 év alatt nagyon sokszor láttam embereket megjelenni a gyülekezetben, a semmiből. Egyszer csak ott voltak. Láttam, mennyire lelkesek voltak, mennyire szolgálatkészek. Ez tartott valakinek fél évig, valakinek egy évig, valakinek csak egy hónapig, és utána eltűntek. Nem bántotta őket senki, egyszerűen elmentek, vagy továbbálltak, nem tudom. Tehát látni, biztos vagyok, hogy itt is megfigyelhető volt ez a múltban, hogy valaki elindul, valaki lelkes, valaki sok mindent tesz, és aztán egyszer csak abba hagyja, és megszűnik minden. Testvérek, ha nem tápláljuk a lelkünk tüzét, akkor törvényszerűen kialszik a szívünkben. A hívő életünk kezdetén még oly eleven tűz kialszik. Én azt szeretném, hogyha ezen egy kicsit mi is elgondolkodnánk. Én nem ismerem a testvéreket, nem legalábbis személyesen így nem. Valakit már arcról persze úgy ismerek. De senkinek nem ismerem az életét, a hívő életét, meg aztán pláne nem. Nem tudom, ki milyen volt annak idején, ki hogyan élte meg a Krisztus élményt, mióta jár a keskeny úton. Ezért csak annyit tudok kérni, hogy gondoljuk végig, milyen volt kezdetben, milyenek voltunk kezdetben. Biztos vagyok benne, hogy talán sokkal lelkesebbek, mint manapság. Hogy sokkal jobban égtünk az Úrért, sokkal jobban lobogott bennünk a tűz, a tenni akarás, hogy én szolgálni akarok az Istennek, én tenni akarok valamit, én adni akarok valamit, magamat akarom adni az Istennek. Ez a példázat, testvérek, ma arra figyelmeztet bennünket, hogy megfelelő időben és megfelelő módon újra és újra fel kell töltenünk lelkünk lámpását. Gondoskodni kell utánpótlásról. A kegyelmi idő, amelyet az értünk szenvedő, meghaló és harmadnapra feltámadó Krisztus megszerzett számunkra, ez még tart, testvérek. A kegyelmi idő még tart, még vagyunk, még élünk, még létezünk, hogy meddig, azt nem tudjuk. Már úgy nyugatról jönnek a baljós árnyak, meg hírek, meg nem is kell elmenni nyugatig, elég csak Budapestig. Biztosan hallották a testvérek, hogy mi zajlik most ott, amíg mi itt ülünk, és hallgatjuk Isten igéjét, mások tüntetnek, és karácsonyfát gyújtogatnak. Úgyhogy nincs ez olyan messze már tőlünk, mint ahogy eddig gondoltuk, de a kegyelmi idő most még tart. Mi itt, Miskolcon, a Deszka templomban még szabadon hallgathatjuk Isten igéjét. És szabadon dönthetünk úgy, hogy mostantól kezdve még lelkesebben fogom az Urat szolgálni, még hülyebben, még odaadóbban. Lehet kérni az olajból, az ígéből, a lélekből, a lelki értelemben vett lámpásainkba. Lehet naponta feltöltekezni. Krisztus mindenkinek ingyen adja ezt, aki kéri. Ígéretünk van rá, kérjetek és adatik nektek. Még el lehet jönni a templomba, holnap is, ugyanebben az időben, 5 órakor, meg el lehet jönni majd vasárnap délelőtt is, meg délután is. Még fel lehet tölteni az Isten igéjének az olajával a szívünket. Hogy ezt meddig tehetjük, hát reméljük, hogy sokáig, de egyébként nem tudjuk. Több szempontból sem, mert nem tudjuk, hogy mi történik a világban, meg azt sem tudjuk, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus. Amíg lehet, addig jöjjünk. Ugye ismerjük az éneket, hogy ma még lehet, ma még szabad. Ez nekem mindig a fülemben cseng. A ma az, ami még adva van. A holnap az már bizonytalan. Azt el kell kérni. Azt meg kell élni, érni, szokták mondani. Kedves idősebb testvérek, hogy ne ígyunk előre a medve bőrére, ne. Ha az Úr akarja, is élünk. Voltak hívő tanáraim, akik mindig ezt mondták. Mert tudták, hogy minden Isten kezében van. Tervezhetünk mi meg, elgondolhatunk bármit, ha az Úr akarja, és élünk, akkor ezt is ezt majd meg fogjuk tenni. Ma még mindannyian oda hajolhatunk, testvérek, a legdrágább olajforrás, a Szentírás fölé. És tegyük is, hogy a sötétségben magasra emelhessük aztán az evangélium fényének a lámpását, mert ez a történet olyan szépen kifejti ezt is. Hálás vagyok Istennek, hogy ezt a történetet elém hozta is. Adventi üzenetet kaphattam belőle, és most adhattam át a testvéreknek. Ezzel az üzenettel menjünk haza, ma még tart a kegyelmi idő, és adja Isten, hogy tudjunk élni vele adventben is, meg azután is, hogy mikor érkezik majd az adventi király, Jézus Krisztus, akkor felkészülve mehessünk ő hozzá. Amen. Áldunk is, magasztalunk téged, adventi király, Jézus Krisztus, drága megváltó. Áldunk azért, mert eljöttél egykor, és eljössz ma is, újra és újra, a lélek által, hisz megígérted, és mi hiszünk ígéretedben, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy így voltál velünk ma is, és így engedted meg, hogy hogy ma itt együtt legyünk. És kérjük, hogy így légy velünk holnap is, meg holnap után is, egészen az ünnepig, sőt azután is, életünk végéig. Segíts abban, hogy mindig oda tudjunk hajolni a Szentírás fölé, és fel tudjuk tölteni a mi lámpásainkat, hogy valóban égjünk, ne csak pislákoljunk, hanem égjünk érted és a te ügyedért. Olyan sok a pislákoló, vagy teljesen kihunyt keresztjén. Olyan sokan elfordultak tőled, Urunk, mert nem figyeltek oda erre. Ahogyan nem figyeltek a példázatban a leányok az olaj utánpótlásról. Azt hitték, az a kis olaj elég lesz egész estére, és nem lett elég. Sokan hiszik azt, hogy néhány évnyi hívő élet majd elég lesz életük végéig. Vagy néhány alkalom a templomban majd elég lesz, de nem lesz elég. Mert mindig jön valami új, mindig jön valami nehéz, valami próba, amikor szükség van rád. Szükség van a tőled nyert erőre, hitre, reménységre, békességre. Ezeket te mind adni akarod nekünk. Naponta, nem csak hetente vagy havonta, hanem minden nap. Add, hogy minden nap elé járuljunk. Minden nap találkozzunk veled. Sőt, eléd menjünk. Áldunk téged a mai együttlétért, a hirdetett ígéért, az üzenetért. Köszönjük, hogy nem üres szívvel kell hazamennünk, hanem mindannyian lelkünkben megerősödve, felfrissülve indulhatunk innen haza. Segíts haza mindannyiunkat, óvd meg az úton, hazafelé, vigyázz ránk, és vigyázz a mi otthon lévő szeretteinkre, vigyázz az egész gyülekezetre, áld meg az éjszakánkat, az esténket, és holnap adj újra találkozást egymással is és veled is, itt a templomban. Köszönjük, hogy tart a kegyelmi idő, ennek mindnyájan részesei lehetünk a te jóvoltodból. Köszönjük, Urunk, hogy szóltál, hogy megszólítottál, hogy tanítottál. Légy érte áldott. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk Jézus Krisztus ismeretében, övé a dicsőség most is mind örökké. Amen.